Egyfajta kulisszajárásnak is nevezném azt a munkát, amelyet Csifári Gabriella levéltáros történész most már hosszú évtizedek óta csinál. Ha sorba rakom azokat a könyveket, amiket írt, akkor azt látom, hogy mindig a mögöttes, a nem látható, vagy sokat kell bányászni ahhoz, hogy látható legyen, olyan, mint a színháznak a hátsó traktusa, valamitől sokkal izgalmasabb, mint az előadás. És most két könyve is, egy újra kiadott, meg egy vadi új, amelynek a héten lesz a bemutatója, a Magyar politikusok az iskolapadban, illetve a Tábornok kertje. Két nagyon különleges, az egyik politikusok, a másik pedig nagyon sok magyar ismert embernek a hobbiairól szól. Tartsanak velünk, Csifári Gabriella történésszel, én Marton Éva vagyok. És akkor azt még hozzáteszem, hogy így először hosszú idő után a stúdióban Mohácsi Miklós, aki itt a hangmesterünk, és iszonyú jó ennyi idő után látni Gabi velem szemben, hogy egy kis megrendülés is van abban, hogy újra mikrofon és élő környezetben, hogy érezzük azt, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa, kivételes első adásnak is mondható. Azt gondolom, hogy az, ahhoz egy karakter is kell, hogy amit egy levéltáros csinál, egy történészi kutatás, ahhoz nem is tudom, hogy milyen karakter kell, de iszonyú sok türelem gondolom én, mert hogy minden könyvednek a nagyon jelentős gerince az a kikutatott dokumentumok. Tehát milyen az a karakter, vagy hogy mikor érezted meg ennek az izgalmát, ez olyan lehet, mint a régészet, hogy nagyon hosszú ideig kell ahhoz ásni, hogy az ember a ténylegeset megtalálja. Szóval milyen karakter kell a te munkádhoz?
Hát én valóban 30 éve kutatom most már a magyar hírességeknek, magyar íróknak, költőknek, színészeknek, tudósoknak, politikusoknak és művészeknek az életrajzát, és milyen karakter kell hozzá? Hát átermetnek kell lenni, kíváncsinak, nyitottnak a világra. És az az igazság, hogy mi az, ami inspirált ezeknek a könyveknek az elkészítésére, megírására? Nap mint nap találkozunk legendákkal. És a legendák során olyan emberekből faragunk hősöket, antihősöket, vagy áldozatokat, amik úgy gondolom, hogy nem érdemlik meg. Vagy nem szolgáltak rá. És én úgy gondoltam, hogy pont foglalkozásomnál fogva levéltáros vagyok, hogy ott vagyok a források közelében. Miért ne pontosítsam ezeket az adatokat? Tehát ez valahol tudomásul kell vennünk, hogy valakinek az arcképét megrajzolni, megfesteni, ez nem egy konstans valami. Különösen a halála után. Különösen a híres embereket tekintve.
De hát az annyi mindentől változik. Tehát a levéltári adatok az egy nagyon fontos objektum, de különben, amit te mondasz, ez picit olyan, hogyha nagyon modernitással akarok élni, mint a fake newsok. Hogy mi ragad rá? Mi ragad rá a híres emberre? A fake newsok az erősebbek?
Ez igaz, de nem egy levéltáros, egy történész dolga, hogy kicsit helyre tegye a dolgokat? Hogy egy kicsit közelítsünk a valósághoz. Tehát akkor, amikor én az első könyvemet kiadtam 98-ban, akkor éreztem rá ennek az ízére.
Ez a lepkék volt?
Nem, hanem ez a magyar írók önéletrajzai. És utána követte a magyar színészek, magyar képzőművészek, magyar tudósok és magyar politikusok önéletrajzai. Több mint 570 önéletrajzot adtam ki. És ott, amikor elkezdtem hát egy kicsit játszani ezekkel az önéletrajzokkal, egy embertől többet is szerepeltettem a könyvbe, például Króditól 5 önéletrajzot, és akkor azt néztem, hogy különböző időszakokban, különböző koraikban ezek a híres emberek mit tartottak fontosnak elmondani magukról. És elkezdtem játszani ezzel, és nem csak önéletrajzokkal foglalkoztam, hanem voltak nekem haláli témáim is. A halál. Búcsúszavak, talán eltűnök hirtelen. És ami nagyon megrázó volt, a Testamentum című kötet, Híres magyarok testamentuma. Tudnék, nagyon szeretem kutatni a bölcsőtől a sírig az életüket, hiszen szeretni kell annyira őket, hogy ismerjük meg az igazi arcukat, én mindig úgy gondolom. És azért is érdekelt ez az utolsó dokumentuma az életüknek, mert ott már nincs miért hazudni, már nincs mit leplezni. És nagyon igaz dokumentumokra bukkantam. És az a célom, hogy valahogy egy kicsit körbe táncoljam az életüket, hogy kicsit bevilágítsak az életükbe, mert akárhogy is van, homályban élnek ezek az emberek. Valamiféle ilyen burkot vonunk köréjük, és néha ezekkel a forrásokkal úgy érzem, hogy bevilágítunk, hogy bekukucskálunk az életükbe, ugyanúgy, mint ami pénteken fog megjelenni a Magyar Politikus az iskolapadba című kötetben. Én úgy éreztem, hogy rengeteg mindent helyre kell tenni.
Hát helyre is kell tenni, de nekem a legizgalmasabb most már a sokadik könyv, amit tőled olvasok, hogy ezek az önéletrajzok persze önmagukban is nagyon izgalmasak, amikor hozzá kötöd a általad említett magyar politikusok az iskolapadban, az elkezdődik a 18. századdal, Rákóczi korával, és kronológikusan haladunk el, és az utolsó már nem élő fontos politikusnál áll meg a kötet, erről majd beszéljünk, talán Horth Gyulánál.
Posgai Imre. Imrétől Imréig.
És hogy, de hogy ez olyan, mint egy ilyen patchwork, amit, hogyha az ember ügyesen foltoz össze, akkor azért annyi mindenről szól arról, hogy hogyan változnak az iskola rendszerek, szól arról, hogy mit jelent tanulni a 18. században, mit jelent a háború alatt, mit jelent a 20. században, mit jelent egy parasztgyereknek, mert ugye a 18. század nem kérdés, hogy ki tanul és mit tanul. Tehát, hogy mennyire látott-e az elején, hogy ezek elképesztő módon fognak összekapaszkodni, és kiadnak egy másik történetet is?
Nagyon szépen köszönöm ezt a megjegyzést, mert én régóta játszom ezekkel, nem csak egy köteten belül, hanem ezeket a köteteket egymás mellé teszed. Például az első 5 kötet, az önéletrajzi kötet, hogy ugyanazt a történelmi eseményt hogy mondja el, hogy látja egy színész, egy író, egy művész, egy tudós és egy politikus. Tehát valahogy úgy érzem, mint egy ilyen nagyon érdekes történelmi kaleidoszkóp. Hogyha egymás mellé teszed ezeket a történeteket, például ebbe a Politikusok az iskolapadba című kötetben is. És örülök, hogy említetted, örventem, hogy említetted, hogy tulajdonképpen két nagyon sokféle oktatási rendszer volt régen, és most is. És például egy arisztokrata származású politikus egészen más oktatásban részesült, mint akár egy polgári származású politikus. Direkt kigyűjtöttem én is egy papírra, hogy például, hát egy Andrássy Gyula, idős ifjú Andrássy Gyula, egy Tisza Kálmán, egy Teleki László, egy Teleki István, tehát hogy mennyire más oktatásban részesült, hiszen ők magántanulók voltak. És nagyon érdekes, hogy hogy álltak hozzá ez a magántanulósághoz. Imádni lehet őket egyébként. Veselényi Miklós, a zsibói Veselényi Miklós báró otthon tanul természetesen, és Kazinczy Ferenc írja az édesapjának, hogy de jó, hogy otthon tanul szülői felügyelet alatt, mert az erkölcsi tartást csak ott tanulhatja meg. Apponyi Albert szülei már másképp látták a dolgokat kicsit később. Ők azt mondták, hogy a későbbi surlódások elkerülése véget egy nyilvános iskolába adják Apponyit. Hogy tanulja meg ütköztetni a gondolatait.
Ez a századforduló polgárosodásának egy nagy nyitása
Hát hol próbálja ki a szónoklatait? És a legkritikusabb, szívemhez legközelebb álló politikus, Széchenyi István, ő mindig kritikus volt, nem csak a környezetéhez, önmagához is, azt mondta, hogy soha annyit nem szenvedtem, mint szobám 4 fala között. Amíg kint játszottak a gyerekek, addig nekem az Orbis Pictus kellett gyakorolnom, és deklinálni kellett, és nem is véletlen, hogy mindent később tanultam meg. És nagyon, nagyon kritikusan, nagyon, nagyon élvezetesen járt el. Ő azt mondta, hogy nem érdemeltem meg azokat a jeles jegyeket, azokat a kalkulusokat, amit beírtak a bizonyítványba, és az egyikbe, be is tettem a könyvbe, ráírta az erkölcsi rovatba egy római hármast. Magát elégtelenre minősítette.
Mert amikor ezt írja, akkor már írja a naplóját, egy zabolázatlan csikóra néz vissza egy öregedő, elképesztő férfi ott a 60-as években, és folytassuk itt, de egy pici zenével szakítsuk meg. Csivári Gabriellával beszélgettünk, és azt gondolom, hogy a 18. század az is tartalmazhat meglepetéseket. Ott is ugorhatnak ki dolgok, de hát azt már egy vastag por fedi a 18. századot. Lehet bolygatni, de az már talán kevésbé fáj, hogyha Rákócziról kiderül, hogy. De azért az, nem is tudom, az bátorság, kíváncsiság, vagy micsoda, elmenni addig a határig, ameddig azt gondolom, hogy a jó ízlés megengedi, élőkről az ember, azt gondolom, hogy az föl sem merült.
Hát így van, így van. Na most hozzá kell tennem, hogy én a paplant sosem emelgetem. Tehát valahogy úgy próbálom az olvasóhoz közel hozni az ő alakjukat, akár Rákóczi, akár kortársai, hogy valahogy lehet, hogy túlzás, amit mondok, de tényleg szerethető legyen, megismerhető legyen. Tehát olyan legyen nekem, mint aki az utcán elmegy mellettem.
Nem biztos, hogy mindenki szerethető, mert attól, hogy Péter Gábornak megismerem a kisgyerekkori csintevéseit, vagy a kiváló bizonyítványát, attól szerintem annyira erős az a 50-es évek ávójának a vezetés, hogy az nem lesz szerethető. Minden esetre érdekes, hogy miből formálódik, mint a Acél Györgynek is érdekes, hogy kerül el egy árvaházból majd, amiről ő aztán nagyon későn mesél, csak odáig, hogy amúgy mit mutat, vagy miért érdekes a gyerekkor? Tehát, hogy miért érdekes, hogy 6-7-8 évesen mit mutat a tükör?
Hát én azt hiszem, hogy a legmeghatározóbb életszakaszunk az a gyerekkor. Minden, ami rárakódik, például Acél Györgynél, hogy árvaházban volt, vagy Péter Gábornak a fehértói évei, vagy Marosán Györgynek, és hosszasan lehetne sorolni, hiszen 86 politikus életrajzát, és egyfajta visszatekintését tartalmazza a könyv, és iskolai dokumentumait. Tehát én úgy gondolom, hogy nem felmenteni akarom, mert vannak ebbe a kötetben híresek, de vannak hírhett politikusok is, hiszen hát, hogy is mondjam, hogy a múlt az nem egy kívánságműsor. Voltak olyan politikusaink, akikért szégyelni kell magunkat, akiket, hogy is mondjam, farkas törvények irányították. És voltak olyanok, akikre büszkék lehetünk. Ez a könyv ezt is, azt is tartalmazza, de valahol egy ívet ad ki. Az ő élettörténetük, az ő vallomásaik, és bárhonnan jöttek, akik bűnöket követtek el, nem szabad fölmenteni. De talán jobban megértjük az ő élettörténetüket.
Meg talán egy levéltárosnak, egy történésznek az kötelessége is egy normális világban, hogy legalább nem tudom, néhány méterrel fölé emelkedjen ezeknek a dolgoknak, és föntről nézzen, hogyha abszolút, érthető, hogy mit mondok.
Abszolút. 10 lépést hátra kell állni, véleményemet megtartom, és én mindig kiemelem, azt hiszem az előszóba is írtam, többször is leírtam, hogy ez egy dokumentatív jellegű kötet. Tehát ez iskolai dokumentumokat tár elénk. Az, hogy ki mit olvas ki az ő vallomásából, azt már az olvasóra bízom. Ők fogják ceruzámat. Tehát én nem mondok véleményt. De szerintem a kötet összeállítása, a kötetbe szereplő politikusok, azok egy kicsit elmondják a véleményemet.
Mi alapján válogattad, hiszen az elindul a 18. századtól, befejeződik ugye itt a napjainkban, és azt gondolná az ember, hogy azért ez nagyon izgalmasan valahogy ki van ez a libikóka egyensúlyozva. Mennyire kellett ezt egyensúlyozni, mennyire a véletlenek hozták, hogy mi pakolódik bele?
Köszönöm a kérdésedet. Hát ez valóban egy mérnöki pontossággal felépített kötet. Ugyanúgy, mint a többi kötetem, tehát a fejezetek száma, felépítése egy ilyen matematikai pontossággal van felépítve. Hát megpróbáltam úgy súlyzózni, hogy a reformkorból, az abszolutizmus korából, a békeidőkből, a két világháború, az 50-es évek, stb. Tehát közel olyan hasonló mennyiségű, tehát számú politikust szólaltassak meg a kötetben, akik jól reprezentálják azt a kort.
Hát mit reflektálnak egymásra.
Így van.
Tehát nagyon sokszor, miközben azért a tényleg kronológikusan megyünk, az egyik szinte a másik szájába ad mondatokat. Nagyon izgalmas, mert hogy majdnem egy korosztályuk kerülnek persze egymás melletti lapokra, és hogy ki hova kerül, az egy nagyon izgalmas politikai szűrőt is jelent.
És sokszor nagyon érdekes. Jó, köszönöm a kérdést is, a megjegyzést is. Azt néztem, éppen éjszaka olvasgattam a kéziratot, hogy sokszor, akik egy iskolába tanultak egy évfolyamon, egy kormányba kerültek.
Hát jó, ezzel újat nem mondok.
De érdekes. Például Lónyai Menyhér. Az évfolyamtársa volt, nem tudom akkor igazán, hogy hívták, de a Pesti Egyetemre járt, Andrássy Gyulával, Andrássy Manóval, és Madács Imrével.
De az azért is fontos szerintem, mert egy jó kormányba kell a bizalom, kell az ismerettség, tehát, hogy persze azt gondoljuk, hogy az ember hozza a retje rutyáját, de közben mégiscsak egy bizalmi viszony.
Egy kicsit térjünk ki arra, hogy, és nagyon fontosnak tartottam, hiszen erről is szól a könyv, hogy különböző korokban milyen végzettségű politikusokra volt szükség. És nagyon érdekes, hogy a reformkorban, az abszolutizmus korában...
Jogászok.
Miért? Mert valahogy a törvényalkotás és értéshez egy olyan jurátusi agyra van szükség. A másik, a jogi képzés nagyon szerves részét képezte, hogy ők a diétákon megjelentek, és másolták az iratokat. Na most ott nagyon testközelbe kerültek a politikával, a képviselőkkel. Vagy megfertőződtek, vagy messzire futottak tőlük, de a legtöbbje így vált politikussá. Az az érdekessége még, hogy a két világháború között, persze a világháborúk árnyékában a katonai végzettségű politikusok és helyet foglaltak a kormányban, az ország kormányzásában, és az 50-es évek, 50-es, 60-as, 70-es években köztudott, hogy hát nem az iskolai végzettségnek köszönhet, hogy kikerült a legmagasabb szintre. És a rendszerváltás után is nagyon érdekes, hogy a jogi végzettségű politikusokat kiegészítették a szociológusok, a politológusok, a közgazdászok. Tehát különböző korokban más és más végzettségű.
Igen, bár pont a reformkor olyan szépen összekapcsolható a rendszerváltás utáni időszakkal, mert mind a kettő valamilyen módon egy alkotmányosság letételéről beszél, tehát ugyanabban a nem véletlen külön, hogy visszahozza a reformkort a rendszerváltás.
Így van. Hát egy kicsit a demokrácia, hogy a nyitottság, a szabadság az visszahozza. Nagyon érdekes, hogy pont Eleki Lászlónál figyeltem meg. Bocsánat, hogy egy picit visszakapcsolok, egy kicsit ugrálok, csak azért, mert még annyira frissen él bennem az egész történet, az egész könyv, hogy Eleki Lászlónál néztem meg, figyeltem meg, hogy a diétán hogy vettek ők részt, hogy jegyzeteltek, hogy vettek részt később a politikában, hogy fertőzöttek meg a politikával, vagy mérgeződtek meg a politikával, és ez olyannyira jellemző volt az ő korosztályára. Engem különösen érdekelt nem csak az iskola, hogy milyen iskolákba tanultak, milyen nagy hírű iskolákba, Debreceni Református Kollégium, Sárospataki Kollégium, ugye Szemere Bertalanból pont a Pataki éveiről azt, hogy két gyönyörű mondatot tettem be a fülszövegbe. És hát tulajdonképpen a Győri Kollégium, tehát a Bencés Gimnázium, Jogakadémia, stb. Tehát erre külön szeretnék ítélni, hogy valami fantasztikus, legendás iskolák vannak itt a háttérben. És ezek az iskolák hogy működtek? Hogy egészen az elemitől, egészen az akadémiáig, tehát a legfelsőbb szintig itt tanulhattak. Itt élték életüknek igen érzékeny időszakát. És itt kaptak egyfajta irányt az életben, egyfajta tartást. Hát Szemere Bertalan, hát gyönyörű szép mondat, Azt írja, hogy soha annyira nem volt boldog, mint itt a pataki éveiben. És tudod, a másik könyvből valahogy visszaválaszol, és itt van ez a furcsa kaleidoszkóp szemlélet, hogy hát ki volt még Patakon, és ki idézte ugyanilyen szépen a pataki éveket? Besenyei György. A Páncélhegyet, ahol lépes mézzel madarat fogott. És ugyanilyen szépen írja Szemere Bertalan, hogy előbb voltam én hajnalban kint a Páncélhegyen, és szavaltam Kölcsei himnuszát, mint ahogy a madarak keltek.
Volt egy kötet, a Magyarázom a bizonyítványt, ez egy mondjuk 4 évvel ezelőtt jelent meg, ami nagyon ugyanez, de mégis nem ugyanez, mert hogy az pedig a szabálytalan művészeknek a szabálytalan bizonyítványai, ami úgy tűnik, hogy egy felnőtt korba lépéskor, amikor már vállalhatóvá válik az ember életrajza, akkor azon valahogy szépíteni kell, vagy poént kell belőle csinálni. Mégis a kettő összeér, mert valahol ugyanaz. És azt is gondolom, hogy ott jöhetett az ötlet, hogy nyúljunk vissza a mélybe.
Így van. Hát annál a kötetnél határoztam el, hogy megcsinálom ugyanezt a politikusoknál, megnézem, egy kicsit bekukucskálok az életükbe, hogyan tanultak ők. Nem akartam abba kötetbe tenni politikust, mert két különböző műfajról van szó. Tehát magyar írók, költők, színészek, tudósok, tehát nem lehet a politikusokkal társítani. Úgy gondoltam, hogy na, nekiállok a kutatásnak, és ha hiszed, hanem ugyanaz az eredmény, majdnem ugyanaz az eredmény jött ki. A magyar politikusok is ugyanígy a szülők elvárásainak akartak megfelelni, hiszen Ravasz László írja, hogy hát én csak azért tanultam jól, hogy édesanyámnak örömet szerezzek. Egyébként a jeleseket nem szeretem. De Batthyány Lajos ugyanígy állt a tanuláshoz, Széchenyi István ugyanígy állt a tanuláshoz, és hosszasan lehetne még sorolni. Tehát ők a szülői elvárásnak és az iskolai elvárásoknak akartak megfelelni, és igazán ők akkor repültek, amikor kiszabadultak az iskolából. És nagyon érdekes, hogy hogyan látták ők az egyetemi oktatást. Egy kicsit térjünk erre. Közel hasonló időben tanultak Lónyai Menyhért és az Andrássy testvérek Mocsári Lajossal. És Mocsári Lajos, aki egészen más gondolkodású volt, mint ők, ugyanazt a Pesti Egyetemet, a jogi oktatást nyűgnek érezte, egy bilincsnek. És azt írja a visszaemlékezésében, hogy ez a buta rendszer nem tudott minket elbutítani. De nem éltünk egyetemi életet, mint Berlinben. Lónyai Menyhért meg egyfajta szabadságnak érezte, ami ott volt.
Hát, itt jön az, hogy ki honnan jön. Tehát, hogy honnan jön a Lónyai, egy nagyon gazdag, nagyon művel, de mégis azt gondolom, hogy nagyon békjukkal teli háttérből.
Igen.
Amúgy, bocsánat, könnyű volt ezeket a értesítőket, bizonyítványokat, tehát, hogy mennyire vannak meg, vagy mennyire dugja ezt az ember a fiók mélyére, és mennyire volt könnyű, hogy ez publikálható legyen, főleg, ahogy haladunk így a mába.
Hát ez 4 év kutatói munka volt. Ez 4 év kutatói munka, és ez 57 közgyűjteményből került ki, tehát országhatáron kívül is belül. Délcsehországtól, Kolozsvárig,
Marosvásárhelyig. Vagy egyszerűen már online jönnek ezek a dolgok, vagy kell a helyszín?
Hát mivel 35 éve levéltáros vagyok, van egyfajta kapcsolat közöttünk, és főleg a Covid is meghatározta itt ezt az elmúlt egy évet, tehát nem nagyon utazgathattam. De igen, elmegyek Szombathelytől, Kolozsvárig, és Kassától, Újvidékig, és kutatok.
Mert hogy az is fontos, hogy az ember ott legyen a helyszínen, ahol ezek vannak, mert hogy van a helynek mondjuk egyfajta szellemisége, egyfajta géniusz locia.
Van. Ez is közel játszik, de ami igazi, hát ennek praktikusabb okai vannak, hogy nem egy konkrét dokumentumra kutatok, hanem megnézem előre is hátulra plusz-minusz 10 év, hogy hát ha valamiféle másfajta információt is kapok az életükkel kapcsolatban.
Személyekre keresel rá, iskolákra, vagy hogy mivel indulsz? Azt mondod, hogy akkor oké, legyen Rákóczitól, miért Rákóczitól különben? Hát a korábbiak is tanultak.
Tököl Imrével kezdődik a könyv egyébként. Nekem Rákóczi ugyanúgy, mint Széchenyi szerelmem. Egy kicsit szubjektív is vagyok. Tehát egy olyan esendő, az emlékirata és a vallomásaiból egy olyan emberképe mutatkozik meg, akit lehet szeretni, Mikes Kelemen leveleiből, akit lehet szeretni. Egy másik könyvemet idézném, a Tábornok kertjét, amiben Rákóczit egy kicsit más arcáról mutatom be. És ott például a fúró
farangó. A játék, a szenvedély,
igen.
Barlangok, hogyha ezt igen, így lehet.
Megint az élő ember, igen. Megint a nyitottság, megint az a férfi, akit szeretnék megérteni, hogy miért így és miért úgy gondolkodott, miért így lépett és úgy lépett és döntött. Tehát nekem Rákóczi alakja paradox módon olyan közel áll az életemhez, hogy szinte kortársalgok vele. És de jó lenne egy ilyen embert megismerni, a gondolatait. De hát én naponta forgatom az emlékiratait és a vallomásait, és akkor, amikor én a Tábornok kertjében őt úgy fogtam meg, két fejezetben is szerepeltetem, nem véletlen, a nagykártyás, a nagy játékos és a nagy fúró faragó, hiszen elmentem én is, megnéztem azt a...
A bútorokat
több helyen is, és nagyon örventem, amikor például azt az ebédlő bútort, amit ő is pingált, és furt faragott, és azt a karosszéket, és azt a két gyertyatartót, amit ő esztergált, és ahogy Mikes Kelemen írja az egyik levelében, nagyon aranyos, hogy a fejedelem szakállam mindig tele volt forgáccsal, mindig valamit csinált, lekötötte magát, és minden mozdulata, gondolata, minden, ami ránk maradt, az annyira szimpatikus számomra.
Nagyon emberi.
Nagyon emberi.
Ugye? Tehát
így van.
Hogy ott megfarag egy olyan ebédlő bútorzatot különben, hát ha kártya, már többször emlegetett Lónya is nagy sugás volt.
Hogyne. De hát nagy sugás volt.
Ment ott a tarotpart, és...
Hát, de nagy sugás volt. Hát azért a Tábornok kertjében több nagy sugást sorolok én föl. Tehát azért említsük Rejtő Jenőt.
Aki... Jó, de hát az olyan...
Az köztudott, persze, az köztudott, de hogyha egy nagyon picit áttérnénk a Tábornok kertjére, én úgy megörültem, amikor itt az utcán sétáltam, és láttam ezt a Pilinszky 100 kiállítást. És pont az ő gondolata indította el bennem. Azt, vagy akkor határoztam el, amikor a tehetség definícióját olvastam tőle, hogy ő hogy definiálja a tehetséget, azt mondja, hogy előre nézve a tehetség az olyan amorf, megfoghatatlan valami. Visszafelé olyan evidens, mint a kör. És ez a könyv a megvalósult tehetségekről szól. Nem az, ami az életünk fő sodrát adja és meghatározza, hanem az a furcsa oldal tehetsége.
Na, hogy ez reflektál a fő sodorra?
Igen. Abszolút mértékben. Tehát azok az oldal tehetségek, amelyek végre megvalósulnak. És ezt a könyvet, ezt egy kicsit mesésen szerkesztettem, hogyha már a szerkesztésről volt szó. Három fejezetből áll. Játék, művészet, természet. És van a végén egy farkinca, a sport, hogy a mese az úgy záruljon. És az az érdekes, hogy vannak a könyvben olyan hírességek, akiknek nagyon fejlett a kombinatórikus képessége. Hogy térjek a játékra. Pláti Otto Titus, Erkel Ferenc, Zrínyi Miklós, Széchenyi István. Olyan sakjátékosok voltak, és biztos vagyok benne, hogy ez a szenvedélyük, ami több, mint szenvedély szinte, ez valahol módosította az ő gondolkodásmódjukat, a karakterüket, beépült a személyiségükbe. Kártyások, hát szintén egy kombinatórikus készség, egy olyan asszociáció, egy olyan matematikus agy kell hozzá.
A politikában az nagyon jól tud jönni.
Így van. És a zene, a művészet, a kötet középső fejezete, hát az szintén, hát tudjuk, hogy Arany János a zenéhez milyen közel állt. Hát maga is pöngette azt a gitárt, tamburás öreg úr, zongorázni tanult. Csád Géza, aki hegedült, zongorázott. Tehát ezek a zenei vénájuk szintén beépült az életükbe. Arany János verseiben, ott lüktet a zeneiség. Tehát én azt mondom, hogy ezek a szenvedélyek, ezek úgy összeérlelnek minket. Mi is egy kaleidoszkoppá válunk. És mindig nagyon érdekelt a tehetségbe a talentumba, hogy miért pont az a tehetség bontakozott ki bennünk jobban. Miért az adta életünk fő sodrát? Miért van az, amikor függővé válunk egy szenvedélytől, hogy valahol a sorsunk helyet cserél egy szenvedéllyel? Rejtő Jenőre gondolok, aki, hát igen, tehát ő napokat életét töltötte a kávéházakba. Ez volt az életformája, hogy őt kártyázott, elkártyáztatóink be minden vagyonát. Hogy József Attila szintén Nagy Lajossal együtt kártyázott, együtt sakkozott a japán kávéházba, és hát szegény Szántó Judit írja, hogy mindenét elkártyázta József Attila, nem volt még szinte petevőre sem falat pénzük. Tehát nagyon érdekes volt ez a középső rész is, tehát megpróbáltam innen-onnan megközelíteni az életüket, de ami nekem igazán közel állt ebben a könyvben, a természettel való kapcsolatuk. Az, aki a természetben érezte jól magát, például Petőfi Sándor. Jaj, de szépen írja. Azt írja, hogy értem én a szelet, a patak csopogását. Értem én a természetet. És mi tanított meg erre a szeretetre? A költészet. Tehát az ő vándorlásai, Csokonai vándorlásai, Táncsics vándorlásai, a természetben, hogy kiteljesedtek ezek az emberek, ahogy magukénak érezték, hogy beépült a természet az életükbe, hát az valami csodás.
Csifári Gabriellával beszélgetünk, és milyen képet mutat az az iskolarendszer, ahol mondtad, hogy persze máshol tanultak a arisztokraták, és máshol a polgárok, és nem tanultak, vagy nagyon máshol a paraszt gyerekek már a háború után, de hogy kimutat-e egy valamilyen linearitást, vagy megmutatja a sokszínűséget, ami egyszer csak mégis megszűnik. Tükrözteti-e azt, ami ma van?
Most nagyon nehezet kérdeztél, mert mind-mind ilyen kis pecsétnyomokba látok rá, tehát ebből pedig egy kontinuitás nem lehet, tehát egy folyamatosságot felépíteni. Én azt mondom, hogy nagyon nagy változáson ment át ez az iskolarendszer. Igazság szerint most passzolnám ezt a kérdést, tehát nem látok rá igazán. Látom, és nagyon sok híresség tanult a Debreceni Református Kollégiumban, tehát látom Arany Jánost, hogy tanult ott, meg Szabó Lőrincet is látom, Horthy Miklóst, és látom a gyerek Horthy Miklóst, aki ott tanult, de hogy, és látom az iskolai törvényeket, a regulákat, amiknek meg kellett felelniük, látom bizonyos koroknak a minősítő rendszerét, hogy minősítették ezeket a gyerekeket.
De ez azért fontos, mert egy elvárás az valamikor mégiscsak a felnőtt életben ad visszajön, akitől mit vártak el.
Ez így igaz, de azért azt hozzá kell tennem, hogy itt az elején kezdtük, hogy egy arisztokrata származású gyerek, aki magántanuló volt, és csak vizsgázni járt be egy ilyen kollégiumba. És sokszor ez a nyílt vizsga, vagy sokan megtekinthették ezeket a vizsgákat, különösen, hogyha a szülők szponzorai voltak annak a kollégiumnak, hát akkor igencsak elfogultak voltak az ilyen arisztokrata főrangú diákokkal. Ezt Széchenyi meg is érezte. Egy vizsgát idéznék fel. Tulajdonképpen a Debreceni Református Kollégiumban a Tisza gyerekek, Tisza Kálmán, Lajos és József vizsgázott. A korabeli újságok közvetítették a nyílt vizsgát. Részt vettek a vizsgán, és agyon dicsérték az ő vizsgájukat. Mondjuk a család segítette a kollégiumot. Tehát igencsak elfogultak voltak velük kapcsolatban. És biztos, hogy másképp vizsgáztatták mondjuk Mocsári Lajost, vagy másképp Deák Ferencet. Tehát nagyon érdekes az elvárási rendszer is. De még hadd térjek el egy másik témára, hogy azt is néztem, hogy az ő jegyeik, az ő minősítésük mikor romlott le. Azon gondolkodtam, hogy mi állt a háttérbe, milyen családi tragédia, milyen társadalmi esemény állt a háttérbe. Vagy tehát milyen mínusz lépett be az ő életükbe, hogy ilyen rosszul tanultak. Például Deák Ferenc esetében néztem, hogy a Győri Bencés gimnáziumban miért szerzett olyan rossz jegyeket.
Hát a Rákóczi is.
Rákóczi is, igen.
Mint hogyha bukott volna, ezt most vissza kéne néznem, de...
Hát Rákóczi nem bukott, de például Baross Gábor iszonyatosan rosszul tanult. Mi volt ennek az oka? Most ne a késélyeiket nézzük, hanem a reformkor abszolutizmus korát. Mi volt ennek az oka? Tehát megpróbál, lehet, hogy ez egy következő kötet lesz, hogy mi játszódott le az életükben, mi volt az, ami...
Ez a privát élet, vagy az a politikai, társadalmi eseményekkel dúsított élet, vagy mind a kettő?
Mind a kettő szerintem, de inkább a privát életre gondolok. Tehát ott a családban történt olyan tragédia, például a Magyarázom a bizonyítványom Híres magyarok az iskolában című kötetben. Ott végig fel tudtam fejteni, utána néztem, hogy például Bródi Sándor esetében miért hagytott az iskolát? Gárdonyi esetében miért tanult olyan rosszul? Tehát majdnem mindig a családi tragédiák állnak a háttérben.
Amúgy bocsánat, de hogy máshogy nyúlnánk ezekhez a szerzőkhöz, hogyha mondjuk egy magyar óra kezdődne avval, hogy önéletrajz, saját maga írta meg a bizonyítvány. Tehát, hogyha felraknánk egy olyan táblaképet, amiből kiderülhetne a vásodiák, a rossz diák, a nem mindig eminens, a... Hát itt rengeteg, ma azt mondanánk rájuk, hogy deviánsok, meg azt mondanánk rájuk, hogy túlmozgásosok, meg azt mondanánk rájuk. Tehát amire ma egy iskola rendszernek megvannak azok a fogalmai, a diszektől az áhát.
Abszolút igazad van, tehát abszolút egyetértek. Valóban nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit emberközeli lenne, egy kicsit szembesítenénk azzal az életkorral a mostani fiatalokat, a mostani diákokat, amiket ugyanígy megéltek ezek a politikusok, a híres emberek, Karinti és Bródi Sándor, és Horthy Miklós, és Deák Ferenc. Tehát, hogy ők hogy érték meg a gyerekkorukat, az iskoláskorukat.
És nagyon sokan rosszul.
Hogyne? Nagyon rosszul. Nagyon
tehát, hogy azok nagyon izgalmasak, bocsánat, mert ugye a könyv úgy is épül, hogy miközben ott van a bizonyítvány, ott vannak elképesztő lábjegyzetek, megjegyzetek, hátul is, egy teljes névszedettel, aközben ott vannak azok a visszaemlékezések, amelyek olyanok, mint az önéletrajzok, ahol reflektálnak ezek a mi hőseink a bizonyítványokra. És az nagyon érdekes, hogy a felnőtt kori szem, meg kéz, mit ír a gyerekkori bizonyítványról.
Nagyon jó, nagyon jó. Minden könyvemben nagyon törekszem arra, hogy itt ne csak száraz dokumentumokat adjak közre, mert akkor mi lenne ezekből a könyvekből? Senki nem venné a kezébe, azt lehet mondani. Bár önmagukban ezek a dokumentumok is nagyon érdekesek, mert tényleg egy korrajzot adnak. Hiszen maga az iskola rendszer is egyfajta korrajz, egy kornak a kulturális hátterét tükrözi. Hanem engem nagyon érdekel, hogy ő a saját tollából mit ír le arra az időszakra vonatkozóan, valóban 60-70 évesen idős érett emberként mit lát, hogy látja magát gyerekként, hogy próbálja magyarázni a hibáit, a tévedéseit, vagy hogy próbálja magát felmenteni, vagy elfogadtatni.
Mert hogy ez általában egy életszakasz végén következik be? Tehát egyfajta leltározás történik, és akkor kerül sor egy ilyen reflektálásra?
Hát, ha szubjektív visszaemlékezésről, napról, levéről van szó, akkor vannak adekvát levelek. Tehát, hogyha Tököl Imréről beszéltünk, akkor itt gyerekként írt levelekről van szó a kötetben, ahol megmagyaráz, hogy miért tanul. De a legtöbbje az igen érett korban íródott visszaemlékezést tartalmaz, vallomást, emlékiratot tartalmaz, nagyon sok van a kötetben. Tehát nagyon szerettem volna, és ez a lényeg, saját szavaikkal próbálják elmondani, felmenteni, vagy elítélni magukat. Nagyon életszerű így. Engedjük őket beszélni.
Az utolsó 10-20-30 év, és azt gondolom akár az 50-es éveket, akár hát a Kádár korszaknak a fontos szereplői föl vannak tüntetve, akár a rendszerváltásból megjelennek, egy Pozsga Imrétől kezdve még egy-ketten megjelennek. Mennyire pontosít olyanokat, amiben benne ülünk, és ettől nem tudjuk távolról látni?
A beszélgetés elején említettem, hogy itt a legendagyártás. Arra mindig nagyon érzékenyen reagálok. Tehát vannak dolgok, amiket rosszul tudunk, és vannak dolgok, amiket nem pontosítunk. És valahol egy levéltáros dolga az, hogy valóban egy misszió, hogy pontosítsak. És azt, amit például Kádár Jánossal kapcsolatban kikutattam, mert tudjuk, hogy igen, hát írógépműszerész volt, stb. De maga a tanonclevelet látni, a könyvben lapozgatni, az anyja gírbe-gurba betűit, aláírását látni azon a tanonszerződésen, az annyira megrázó, annyira életközeli, annyira megfoghatóvá válik ez az egész. Vagy Horn Gyula esetében. Az Oleg Kosaboly iskolába, felkészítő iskolába tanult, és úgy ment ki Rosztovba.
Azt én tudtam. Az a mai Arany János.
Igen, de tudjuk. Tudjuk. Csak az az érdekes, hogy amikor a minősítésében, hiszen tudjuk, hogy mennyire merev és kemény iskola volt az, a minősítésében az van odaírva, hogy a kis Horn az eléggé engedetlen. Ő volt a legrosszabb. A csoportban végig jeles volt. Vagy Pozsgai Imrének a iskolai dokumentumait látni, tehát az, hogy a kertészeti iskolába tanult, végigjeles tanuló volt egyébként, tehát, hogy kicsit megelevenednek ezek az emberek gyerekként. Vagy Acél György. Én például nem tudtam, be kell vallani, hogy ő a gimnáziumban folytatta a tanulmányait. Mindenki úgy tudja, hogy polgárit járt, 3 polgári iskolát, és utána ott hagyta. És a véletlennek köszönhető, hogy most mondjam, a szimatot kaptam. Utána néztem, és kiderült, hogy még 2 évet végzett gimnáziumba, akkor már felnőtt emberként, 23 éves emberként. Tehát nekem nagyon sok újdonságot mondott a kutatás, minden személlyel kapcsolatos kutatás, és tényleg azt tudom mondani, hogy ez a könyv tele van újszerű dokumentumokkal. Ha megkérdeznéd, hogy mi újdonságot nyújt a könyv, minden egyes ember esetében valami újdonságot hordoz.
Hát talán a szemlélete is új, tehát az fontos, hogy személyenként vannak újak és újak, de amit az elején mondtam, hogyha összerázódik, a kaleidoszkópot mondtad, nem mindegy, hogy honnan nézel bele ebbe a kaleidoszkópba, és melyik cikkeit mutatja meg a könyv.
Igen, ez egy korrajz. Az az érdekes, hogy milyen minőségű politikát űzünk, milyen minőségű és színvonalú politika honosodik meg, vagy van egy ország, vagy jellemző egy országra, az tényleg a politikusainak a felkészültségétől, személyiségétől, iskolázottságától függ. És így összevetettem a könyvbe, hogy a reformkori politikusok, akik annyira jurátusak voltak, de annyira okos, sok okos ember volt benne, hogy mennyire különbözik a reformkori politika a mostani politikától. Az abszolutizmuskori politikusok mennyire különböznek a mostani politikától. Tehát ebben a könyvben egyfajta ilyen összehasonlítást is lehet végezni. De hogy az 50-es, 60-as évek politikusai, mert az is szép számmal vannak kötetben, sőt, 1919-es események politikusai, hiszen Samueli Tibor, Münich Ferenc és Kumbéla is ott van a kötetben, és nagyon örültem neki például, hogy a Kolozsvári Egyetemről Kumbélára vonatkozó egyetemi lapot megkaptam. Tehát ez sem igazán látható. Tehát nem közismert
igen,
dolgok
mert az
ezek.
Az életrajz ott kezdődik, ahol kilép a politikai színpadra, vagy kilép a tudományos színpadra.
Igen, de van egy előtörténet, és az a legmeghatározó. Mert hogy milyen politikus, milyen tudós, milyen művész válik belőle, az ott az elején dől el.
Mutasd a viszonyítványod, megmondom, ki vagy?
Így van.
Oké. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Szokunk még össze így az első adásban, de én azért elköszönök. Csifári Gabriella történész levéltáros két könyve kapcsán. Szerintem mindenről beszéltünk, a tábornokok kertje és a politikusok az iskola padban, aminek pénteken lesz a bemutatója, és nem tudom, online lesz, vagy...
Hát szerintem online lesz.
Online lesz, ugye ez még ez a furcsa vizében vagyunk. Mohácsi Miklós, akivel öröm újra együtt dolgozni. Én Marton Éva vagyok, és további szép napot kívánunk.
És én nagyon örülök, hogy itt lehettem.